Az első kérdés az, hogy kiengedélyezte és kiszorgalmazta azt, hogy az olimpia megnyitóján az történjen, ami történt. Ami ugye most már nagyjából hát világszerte elterjedt hír, mindenki tud róla, hogy az történt, hogy kigunyolták az utolsó vacsorát. Én magam azt sem tudtam, hogy most van az olimpia. Tehát annyira nem vagyok témában, hogy egyszerűen nem volt nekem tudomásom arról, hogy most van az olimpia. De mivel, hogy én is tettem fel tartalmakat az internetre, tehát felmentem az internetre, nem tudtam elkerülni azt, hogy én is találkozzak a hírrel, miszerint az olimpia megnyitóján kigunyolták az utolsó vacsorát. A kérdés tehát az, hogy kinek az engedélyével és kinek a felhatalmazásával történt, ami történt a párizsi olimpiai megnyitón. És a rövid válasz a kérdésre pedig az, hogy Isten engedélyével és Isten felhatalmazásával történt. Tudom, hogy ez egy sokkoló válasz, főképp a kereszténység számára, mert a keresztény ember nem arra számítana, hogy Isten engedélyével és Isten felhatalmazásával történt mindez, hanem valami olyasmit várna, hogy az ördög akart, hogy így legyen, az ördög kunyolja Krisztust. Holott nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy az Úristen adta az ő lelkükre, az ő szívükre, hogy ezt cselekedjék. De miért adta az Úristen az ő szívükre, hogy ezt cselekedjék? Azért, hogy váljon nyilvánvalóvá az, hogy miről szól az olimpia, miről szól a mi világunk, miről szól az a mai modern embernek, a mai modern kereszténynek az értékrendje. Ez pontosan olyan, mint amikor a Bibliában olvastam azt, hogy olvashattuk azt, hogy az Úristen megkeményítette a fáraó szívét, hogy ne engedje el a zsidókat. Tehát mondhatná azt a mai modern keresztény, hogy a fáraó, az ördög nem akarta elengedni a zsidókat. Viszont nem ez áll a Bibliában, hanem a Bibliában az áll, hogy az Isten, az élő Isten, az ég és a föld teremtője keménytette meg a fáraó szívét, hogy ne engedje el a zsidókat. Miért? Azért, hogy a zsidók számára az ő választott népének váljon nyilvánvalóvá, hogy milyen nehéz megszabadulni a bűnből. Könnyű bemenni Egyiptomba, könnyű bemenni a párizsi olimpiának az ünnepségére, könnyű bemenni Párizsba, könnyű bemenni Szodomába és Gomorába, de nagyon nehéz kijönni onnét. És ezért az Úristen tízszer keménytette meg a fáraó szívét, még amikor el is engedte, miután elveszette a gyermekét. Ugye a fáraó gyermeke is meghalt, a fáraó lelke is elveszett, ugye? És azután is az Isten azt adta, hogy menjen utánuk, és üldözze őket, és próbálja meg megállítani őket. Tehát a mindenható Isten volt, aki nyilvánvalóvá tette a zsidók számára, hogy ilyen nehéz megszabadulni a bűnből. És erről többször beszéltünk, hogy miért van az, hogy egyesektől az Úristen egy függőséget egyből elvesz. Legyen az alkoholfüggőség, vagy bármilyen más függőség, bármilyen más bűn. Tehát néha megteszi a mindenható Isten, hogy egyből elveszi. Egyből elveszi. Egyből meggyógyítja a vakot, egyből meggyógyítja a leprást. Viszont, amit tapasztalunk, és ami le van írva az írásban is, az az, hogyha valaki nagyon könnyen megszabadul a bűnből, a gonoszságból, a szodomából, az olyan könnyen vissza is megy. Mint ahogy a 10 leprás közül 9 gondolkodás nélkül, szemrebenés nélkül visszament a leprába, visszament a világba, úgy nagyon sokan, sajnos én is, elestem, ugye, visszamentem a világba, volt olyan, hogy én is visszamentem a világba, azok után, hogy hallottam az igazságot, megismertem az igazságot, de a régi én, a régi ember, az én testi emberem annyira kívánkozott vissza, hogy én is visszamentem a világba, elbuktam, paráznaságba estem. Nem vagyok méltó arra, hogy éljek, emberek. Nem vagyok méltó arra, hogy éljek. Hogy Isten megkegyelmezett nekem, ez nem az én érdemem. Az ő jóság, az ő kegyelmének a dicsőségét tükrözi. Tehát az, hogy bizonyos dolgokból, bűnökből nehéz megszabadulni, egyeseknek az azért van, mert aki végre valahára valahogy megszabadul a bűnből, aminek rabja volt egy életen keresztül, az jobban fogja értékelni. Aki hosszas kínok után szabadul meg a bűnből, az jobban fogja értékelni a szabadságot, mint az, aki így egy csettintésre megszabadul a bűnből. Sajnos láttam olyat én is, nem csak magamon, hanem másokon is, hogy az Úristen elvett egy függőséget, legyen az cigaretta, legyen az alkohol, legyen az bármilyen bűn. Egyből elvette tőlük, és amilyen könnyen Isten elvette, olyan könnyen utána nyúltak, és visszavették azt maguknak. Térünk vissza a lényegre. Tehát azt mondtam ugye, hogy az Úristen engedte, az Úristen hatalmazta fel őket, ahogy írja Pál apostol is, hogy Isten adta őket, Isten bocsájtotta rájuk a tévelgés erejét. Tehát az, hogy megszervezhették Párizsban a párizsi olimpiai játékok megnyitójára az utolsó vacsorának a kigunyolását, ezt Isten adta. Isten adta rájuk a tévelgés erejét. Miért? Azért, drága embertársak, elsősorban azért, hogy váljon teljesen, persze azt is írja Pál apostol, még mielőtt valaki kiforgatná a szavaimot, hogy a szívük kívánsága szerint, a szívük szándéka szerint. Tehát nem az történt, hogy az Úristen a szent emberekre, a jó emberekre, az erkölcsös emberekre, az Istent szerető emberekre rábocsátotta a tévelgés erejét. Nem ez történt, hanem az amúgy is tévelgőkre, akik sokszorosan, ismételten a bűn mellett döntöttek, Szodoma és Gomora mellett döntöttek, na rájuk adta a tévelgés erejét, hogy akkor már szervezzék meg az utolsó vacsorának a kigunyolását, hogy váljon teljesen nyilvánvalóvá, hogy miről szól az az esemény, emberek. Az az esemény. Tehát nem csak a megnyitó, hanem az esemény mindenestől. Emberek, ez nem játékok. Az, amit mi úgy hívunk, hogy olimpiai játékok, az nem játékok Isten szemében. És főképp, hogyha valaki azt mondja, hogy Isten gyermeke, valaki azt mondja, hogy keresztény, mert ő keresztény Európában él, és ő keresztény is Istenhez tartozik, számára nem ez a játék, emberek. Isten gyermekeinek nem az a játék, hogy tombol és örjünk, hogy az ő kedvenc gladiátora nyerjen az olimpián. Nem ez a játék Isten gyermeke számára, hanem Isten gyermeke számára az a játék, hogyha hallja az ő teremtőjének a szavát, és bizonságot tesz arról, és beszél embertársaival, és elmondja nekik az élő Istennek az üzenetét, beszél a bűnök bocsánatáról, beszél arról, hogy mi a tétje az életnek, beszél arról, hogy mi a következmény annak, hogyha az ember megmarad a bűnben, a test követésében. Na ez a játék Isten gyermekének, nem pedig az, hogy keresztény módon tombol a televízió előtt, vagy pedig a párizsi olimpián, és örjünk, hogy az ő gladiátora, az ő kedvenc gladiátora, a magyarországi gladiátora, magyarországi gladiátor legyőzze az amerikai gladiátort. Tudom, hogy kemény szavak ezek, drága embertársak, de úgy érzem, hogy az utolsó időben, amiben vagyunk, és ami teljesen nyilvánvalóvá lett azáltal is, ami történt a párizsi olimpiai játékok megnyitóján, tehát teljesen nyilvánvalóvá lett téve, hogy az ott, ha valaki kételkedne abban, hogy az utolsó időben vagyunk, az utolsó idő, és nem csak egyéni szinten, mert mondhatjuk azt, hogy jaj, hát ez Attila, ez rólad szól, Kinga, ez rólad szól, Kornélia, ez rólad szól, Tibor, ez rólad szól. Igen, ez igaz is, az, hogy az utolsó időben élek, ez rólam teljesen biztos, hogy szól. Viszont a COVID által, drága embertársak, ami teljesen globális volt, teljesen nyilvánvalóvá lett téve, hogy a végidők azok most már nem csak az egyénekről szólnak, hanem a közösségekről szólnak, a falu közösségekről szólnak, a város közösségekről szólnak, és a nemzetekről szólnak. Ugyanígy az olimpiai játékoknak a megnyitójának az üzenete az az egész világról szól, az nem csak rólam szól, hanem mindenkiről szól, aki ott volt, aki tudomást szerzett arról, hogy ez a hatalmas fertelmesség megtörtént Isten engedélyével és Isten felhatalmazásával, hogy váljon nyilvánvalóvá, hogy az időnek vége, az idő lejárt, emberek, és sajnos meg fog történni, és hát nem, hogy meg fog történni, hanem a Covid-dal kezelét vette az, hogy az emberek, maga a nemzetek globálisan ítélet alatt vannak. A COVID által nyilvánvalóvá lett téve. Az, hogy mostan éppen nyár van, és hogy most lehet fürdőzni, el lehet költeni a pénzt, az uniós pénzeket, lehet élvezkedni, ez ugye eltereli a figyelmet arról, hogy mekkora veszély közelek, mekkora veszélyben van az ember lelke, és a nemzetek lelke, a magyar nemzet lelke, a francia nemzet lelke. Mit üzen számunkra a párizsi olimpia megnyitója? Azon kívül, hogy teljesen nyilvánvalóvá tette azt, hogy a végidőkben vagyunk, és igen, globális apokalipszis történik, globális Armagedon történik. Ezen kívül mit üzen számunkra? Azt üzeni, drága embertársak, és legfőképp nem is a megnyitó maga az utolsó vacsorának a kigunyulása, hanem a keresztények reakciója. Inkább arra szeretnék reagálni, hogy milyen reakciókat láttam én az interneten a keresztények részéről. Mindenki fel van lázadva, és mindenki vádolja a sátánt. Mindenki vádolja a sátánt, hogy mit képzel ő magáról, hogy megszervezte az utolsó vacsora kigonyolását teljesen nyilvánosan. A televíziók képernyőjén láthatták az emberek, az interneten elérhető továbbra is. Meg lehet nézni, hogy hogyan gonyolták ki az utolsó vacsorát, Jézus kereszt áldozatát, hogyan gonyolták ki. És igen, most a keresztények fellázadnak, és véleményezik ezt, hogy a sátán mit tett, a sátán mit művelt, de ugyanakkor ezzel párhuzamosan, drága embertársak, ami szörnyű, és amiről fontos beszélni, amit fontos a háztetőkről hirdetni, az, hogy a keresztények nem veszik részt, vagy nem veszik észre, hogy ők részt vettek ebben, részt vesznek ebben. Ők is a megrendelői annak, ami történik Párizsban. Ami történt Párizsban, ez a hatalmas fertelmesség, hogy kigonyolták Jézusnak a keresztáldozatát, az annak mindannyian a megrendelői voltunk. Persze nagyon sok keresztény úgy volt a megrendelője ennek, hogy ebben a kellemes nyárban, nyári melegben, a légkondicionált szobában, hűvös szobában, a televízióban nézi az olimpiai játékokat. Tehát hangsúlyozom, nem azt teszi, amire ő elhívást kapott Krisztus által, nem bizonságtevő, tehát nem tesz bizonságot az igazságról, ami által megszabadulhatnának az emberek a bűneikből, a nyomorúságból, a betegségből, a megkötözöttségeiből, hanem ő is ugyanúgy, mint a világi emberek, nézi az olimpiai játékokat, és szurkol az ő kedvenc gladiátorának. Tehát a keresztény embernek is éppen úgy igénye van arra, amit Franciaország közvetít most, amit mostan Párizs közvetít, mint a világi embernek. Annyi különbséggel, hogy a keresztény ember, ő azt mondja, hogy hát ő Jézus nevében, tehát ő Isten nevében, ő ragaszkodik Istenhez, tehát ő Isten nevében nézi ugyanazt. Ő Isten nevében örömködik abban, hogy egyik gladiátor gyilkolja a másik gladiátort, és próbálja legyőzni a másik gladiátort. És azt gondolom, hogy teljesen jogos a kérdés, hogy amennyiben ez így van, hogyha nekünk az az örömünk, nekünk keresztényeknek, hogy szurkolunk a kedvenc gladiátornak, akkor jogos-e az a kijelentés, hogy ez nem csak a világról szól, a megnyitó, ami teljesen nyilvánossá lett téve, ugye, ami nyilvánvalóvá tette, hogy egy hatalmas fertelmesség történik, nem csak az olimpián, hanem világszinten ez rólunk is szól, a keresztényekről is szól, Istennek a gyermekeiről is szól, akik bizonságtétel helyett, ahelyett, hogy az élő Istennek a szavát forgatnák magukban éjjel és nappal, a távirányítót forgatják a kezükben éjjel és nappal, és megnézik, hogy a kedvenc gladiátoruk hogyan teljesített. Miért okozott olyan hatalmas botrányt a keresztények számára a megnyitó? Azért, mert Isten adta a szívükre, hogy ez megtörténjen, hogy azáltal a keresztény is szembesüljön azzal, hogy ő miben leli az örömét, hogy miből van neki az öröme, hogy úgy, ahogy írja a Pál apostol, vagy ahogy mondja Jézus, hogy szent lélek által van az öröme, vagy pedig a szent olimpiai játékokból van az öröme. Tehát a keresztények most valósággal felettek zaklatva az olimpiai játékok megnyitójával, mert egy hatalmas fertelmesség lett ottan bemutatva. Felettekük zaklatva, ez a megnyitó megzavarta az ő nyugalmukat, megzavarta a hamis nyugalmat, megzavarta azt, hogy ők keresztény módon, keresztény létükre ugye az olimpiai játékokban lelik az örömüket, ahelyett, hogy kívánnák megismerni élő Istenek szavát, betelni azzal, és azt megmutatni embertársaiknak, mert nagyon sok nyomorult ember van. Tudjátok jól, hogy február óta nagyon ránk jár a rúd, ahogy szokták mondani, az én családom, az én földi családomban történik az apokalipszis, ahogy Jézus meg is mondta, hogy Istennek a háza népén kezdődik az ítélet, De ugyanakkor elmondtuk azt is, hogy az ítélet nem csak velünk, elkezdődik rajtunk, elkezdődött rajtam, elkezdődött a bizonságtevők családján az ítélet, viszont azt mondja Isten, hogy nem áll meg az ítélet rajtunk. Tehát ahogy rajtunk elkezdődik, úgy folytatódik tovább. Tehát bőségesen lenne munka az aratásban. Ezt akarom mondani, kedves keresztények. Tehát bőségesen volna mit csinálni, mert nagyon sok ember van hasonló állapotban, nagyon sokan vannak kórházban, nagyon sokan járnak pszichiátriára, nagyon sokan szednek antidepresszáns szereket, tehát nagyon sokan meg vannak kötözve a bűneikkel, a fájdalmaikkal, a betegségeikkel, a nehezteléseikkel. Tehát bőségesen volna a keresztény embernek örömforrás, mert én, hogyha én bizonságot tehetek élőben, nem csak az interneten, hanem élőben is, ha bizonságot tehetek egy nyomorult embernek, aki meg van kötözve a bűneivel, a betegségeivel, és azt ő megérti, veszi az üzenetet, és hálával fogadja az élőisten szavát, abban nekem örömöm van, emberek, és nekem eszemágába sincs bekapcsolni a televíziót, hogy megnézzem, hogy mi történt a párizsi olimpián. Viszont ismételten hangsúlyozom, hogy Isten adta a szívükre, Isten adta az engedélyt és a felhatalmazást, hogy kigúnyolják az utolsó vacsorát, hogy a kényelemben lévő keresztények, azok a keresztények, akik noha megismerték az igazságot, elrejtik azt, nem tesznek bizonságot, hanem inkább örömködnek abban, hogy a magyarországi gladiátorok hogyan teljesítenek Párizsban, hogy ők szembesüljenek, hogy milyen szellemiséggel vállalnak közösséget. Az Úristen a keresztények szemei láttára nyilvánvalóvá tette, hogy melyik az a szellemiség, amellyel ők közösséget vállalnak. Mert hogyha a párizsi olimpiai játékoknak a megnyitója olyan, amilyen, akkor milyen lehet maga a játék, maga a párizsi olimpiai játékok? Vajon nem abból a szellemiségből van az olimpiai játékok is, főképp ma ez a versenyszellem, meg doppingszerek, meg az, hogy egymást le akarjuk gyilkolni. Mindenképpen mi akarunk lenni az elsők, nem számít, hogy mások elvesznek mögöttünk, nem számít, hogy a másik elesik, a másik felborul, a másik szívinfarktus kap, nem számít semmi. Csak azt számít, hogy mi vigyük el az aranyérmet. Tehát még egyszer a kérdés, hogyha a megnyitó egyértelműen tükrözte a sátán lelkületét, a sátán szellemiségét, vajon maga a tartalom, maga a könyv maga, hogyha az előszó ilyen, emberek, ha az előszó ilyen, akkor vajon a könyv maga az egy teljesen szent tartalommal bír? Tehát az olimpiai játékokkal amúgy semmilyen baj nem volt, a megnyitót leszámítva. Drága embertársak, én amit mondok, féltéssel mondom, próbálom alázattal mondani, annál is inkább, hogy nem vagyok különb, mint ti, aki ezt hallgatjátok. Én is egy nyomorult ember vagyok, még most is. Hatalmas szükségem van Istennek a kegyelemére. Én is voltam gladiátor. Voltam gladiátor a csajokért, voltam gladiátor a buliban, a diszkóban, bonyóztam, én is első akartam lenni, én is versenyeztem, én is bonyóztam, karatéztam, szkanderoztam. Tehát ugyanaz a szellemiség uralta az egész életemet nekem is. Tehát ez itt alázattal mondom, nem megvetéssel, nem lenézéssel, hanem féltéssel mondom, emberek, hogy itt nem csupán a megnyitóval volt baj a párizsi olimpiai játékok esetében, hanem a tartalommal is. És nem csak az idéntől volt ezzel baj, drága embertársak, hanem örökön fogva baj volt ezzel, mert az Úristen az ő gyermekeit nem arra hívta, hogy versenyezzenek, és földi gladiátoroknak drukkoljanak, szurkoljanak, hanem arra hívta, hogy képviseljék azt, aki a képét elvitte innét a földről, mert Jézus felment a mennybe. Azt mondta, hogy mostantól ti vagytok a világ világossága. De a világ világossága mit csinál? Drukkol az ő kedvenc gladiátorának. Ezt teszi a világ világossága, emberek. Tehát ezért van mostan fellázadva a kereszténység, és ezért van tele a Facebook, a közösségi média, a pásztorok, a celebek és a lelkészeknek a nem tetszésével, mert hirtelen szembesülni kellett, hogy hát látjátok, hogyha a pásztor, ha keresztény úgy igazából azt csinálná, amivel Jézus őt megbízta, akkor ő nem is tudta volna, hogy igazából el sem jutott volna hozzá a hír, hogy mi történt Párizsban. Én is, amíg azzal voltam elfoglalva, hogy a helyemen vagyok, a helyemen próbáltam lenni, bizonságot tettem, Isten országáról beszéltem, én erről nem szereztem tudomást. Persze, hogy felmentem az internetre, hogy feltöltsem a bizonságot, már ugye szembe jött a hír velem is. És arra kattintottam, hogy igazából rá, hogy a keresztények ezt hogyan véleményezik. És emberek, le vagyok döbbenve, hogy nincsen bennünk önkritika, nem veszük észre, hogy ennek erre a show műsorra mi is befizettünk. Erre a show műsorra a keresztények is befizettek. A Krisztusnak a kigonyolására a kereszténység is befizetett. Hogyha másképp nem, akkor a hallgatással, azáltal, hogy kaptak Istentől bizonságot, csodákat kaptak, jeleket kaptak Istentől, megértést kaptak, megkapták a bűnök bocsánatát, megkapták a feloldozást, megkapták talán az újjászületés ajándékát. És mégis hallgattak, Olvasom a legelső Zsoltárt a Bibliából, hogy lássátok, hogy mi volna a dolga a keresztény embernek, Isten gyermekének. Mert ugye elvileg a keresztény azt jelenti, hogy Krisztust követő, tehát a Krisztusnak a munkáját folytatja itt a Földön, addig, amíg ő él. És azt mondja egészen pontosan a 9. Zsoltárból fogom olvasni, mert ott van leírva az első sorokban. Azt mondja Dávid, hogy dicsérlek, Uram, teljes szívemmel. Hirdetem minden csodatételedet. Dicsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök, és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Ez volna a dolga a kereszténynek. Tehát nem azt írja, hogy nézem az olimpiát, drukkolok a kedvenc sportolomnak, a kedvenc gladiátoromnak, a sztárnak, a celebnek, hanem azt írja itten, Dávid, mert ő ezt megélte, ezt ő megcselekedte. Ő azt írta le Dávid, amit ő megcselekedett. Tehát ő, mint király, dicsérte a mindenható Isten teljes szívével, és hirdette az ő dicsőségét. Ő olyan király volt, hogy prófita is volt egyben. Tehát ő ezt megélte, Dávid, ő zsoltárokat írt, és hogyha a király zsoltárokat ír, hát akkor mennyivel inkább az ő házanépe, akik fölött ő uralkodik, akik fölött ő király. Ők is ugyanezt csinálták, mert amíg Dávid király volt, a nép, és amíg Dávid nem volt elbukva, amíg nem bukott el, vagy ha elbukott és megtért, ő akkor háladatos szívvel dicsérte a mindenható Istent. És a nép, az izraeliták, ők tudtak arról, tehát tudomásuk volt arról, hogy Dávid az Úr embere. Dávid az élő Istennek a fia. Ezt tudták. Dávid nem a gladiátorokat nézte, hogy azok mit csinálnak, hanem azt mondja, hogy dicsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Na ez volna a mi dolgunk. Ezzel szemben mi történik Párizsban, vagy mi történik Magyarországon, a kereszténység köreiben? Fel vannak lázadva, hogy mit képzel a sátán magáról, az ördög mit képzel magáról, hogy kigonyolja a Krisztus kereszt áldozatát, az utolsó vacsorát, kigonyolja az ő vérét. Drága embertársak, amikor ilyen szembesítést kapunk az Élőisten kegyelméből, akkor nekünk nem lázadozni kéne, hanem magunkba kéne szállni, bűnbánatot kéne tartani, hogy hol voltam én mostanig, hol voltak mostanig a bizonságtevők, hol voltak azok, akik megtapasztalták Isten dicsőségét? Hol voltak azok, akiknek lett volna, amiről beszélni? Isten dicsőségről, mert megtapasztalták. Hol voltak azok, akik számára nem csupán a Biblia Isten, hanem több annál, akik csodákat tapasztaltak, jeleket kaptak Istentől, hol voltak? Mert az, hogy ez Párizsban, Franciaországban megtörténhetett, és Magyarországon is a Gay Pride, meg minden más megtörténhet, ehhez mi is asszisztáltunk. A csendes emberek asszisztáltak, akik kaptak bizonságot, de nem beszéltek. Nem éltek Isten beszédével.
Hát nekem is egyértelműen azt mutatta a lélek, ugye elsőként, mikor megláttam, persze az első reakció bennem is az volt, hogy megbotránkoztam az egész látványban és mindenben, és jött fel bennem a gyűlölet, és hát elindult bennem magyarul az indulat, és szerettem volna én is hozzátenni, hozzászólni, elmondani a véleményemet, magyarul köpködni, de atyánk lelke leállított, hogy hagyjam, tehát, hogy egyetlen szót sem szólhatok úgy abból a lelkületből, ami akkor éppen feljött bennem. És utána megmutatta, hogy igen, nekem is ezt adta, hogy az ő engedelmével történik mindez, és nézem meg, hogy milyen reakció történik. Tehát maga a lázadás lelkülete az, amit kihozott az emberekből. És ugye mi történt az utolsó vacsorán? A valóságban ugye ott is kibújt a szög a zsákból, tehát ott is nyilvánvalóvá vált az, hogy kiben milyen lélek lakozik. Azon az éjszakán nyilvánvalóvá vált az, hogy melyik tanítványban milyen lélek lakozott. És ugye így történt az, hogy Júdás ment, és az ő lázadó lelkületével indulatosan elárulta és feladta a Krisztust. És nekem ezt mutatta atyánk, hogy valójában ez az emberiségnek is egy utolsó vacsorája volt, egy utolsó vacsora, hogy nyilvánvalóvá váljon az, hogy kiben milyen lelkület lakozik. És hát nyilvánvalóvá vált teljesen tökéletesen, hiszen a lázadás lelkülete az egyértelműen előjött és felszínre jött a keresztényekből. Viszont Jézus és ezáltal vált ugye Júdássá, árulóvá, hát így adja a lélek, hogy így fogalmazzak, hogy a kereszténységünk így vált Júdássá. Azáltal, hogy fellázadt, és mi volt erre a reakció? Hát az, hogy fogjunk akkor össze, és akkor töltsük meg az internetet, tehát védjük meg akkor erőből a Krisztust. Ugye jött a következő lelkület, amikor is Péter is szerette volna megvédeni a Krisztust. Benne ugyanaz a lelkület lakozott, mint a Júdásban, tehát belőle is kibújt azon az utolsó éjszakán, előbújt ő belőle is az, hogy milyen lelkület volt ő benne, viszont tudjuk azt, hogy a kettő között hatalmas a különbség, hiszen Júdás indult és elítélte önmagát, nem fordult ugye oda bűnbocsánatért a Teremtő egy Istenhez, nem kérte a bűnbocsánatot, hanem saját maga ítélkezett, és ezáltal saját maga végzett saját magával is. Még ugye Péter pedig belátta a bűneit, és az élő Istenhez fohászkodott a bűnbocsánatáért. Tehát nálunk is ugyanez játszódott le tulajdonképpen most az elmúlt napokban, mint azon az éjszakán, hogy indultunk, és ugye próbálták az emberek megvédeni saját erőből a Krisztust, és így vált maga a kereszténység Júdássá, hogy ezzel a lázadó lelkülettel ez előbújt mindenkiből. Ugye kaphattuk nemrégen azt a kijelentést, hogy nyilvánvalóvá fog válni minden, tehát az apokalipszis az igen, nemrégen azt elindult a világban is, ami azt jelenti, hogy minden nyilvánvalóvá fog válni, ami azt jelenti, hogy minden lelkület felszínre fog kerülni, úgy egyén szinten, úgy pedig falu szinten, világ, ország szinten, hogy melyik országban, melyik emberben milyen lelkületet képvisel, és milyen lelkület lakozik ő benne. Tehát ez maga ugye az apokalipszis, és ezek a úgymond polgárkukkasztó események, és az ilyen emberiséget megbotránkoztató dolgok, amik történnek a világban, ezek mind-mind azért történnek Isten engedelmével, hogy ezek felszínre hozzák a bennünk rejlő lelkületet. Csak ugye ott hibázunk, hogy mi beleesünk a saját megoldásunkba, a saját ítélkezésünkbe, és így válunk Júdássá, így fogjuk megölni saját magunk lelkét is, pontosan ezáltal a lázadó lelkület által öljük meg, leszünk öngyilkosok, úgy, mint ahogyan Júdás, és így öljük meg saját magunkban a lelket, és ezáltal a kereszténységet is megöljük, tehát a valós kereszténységet is megöli az ember. Holott ugye az lenne a dolga az embernek, hogy egy ilyen esemény által ez arra jó, hogy ha már feljön benne ez a lelkület, akkor odaforduljon az atyához, és ugye megkérdezze azt, hogy hol van ő benne ez a lelkület. Mit tettem én ehhez? Vagy miért kell ezt az én szemeim lássák ezt a világban? És akkor mindjárt, ha Isten elkezdi megmutogatni azokat, hogy én mivel járultam ehhez hozzá, akár a lázadó lelkületemmel, akár azzal, hogy a kétszívűségemmel, a paráznaságommal, mert ez egyértelműen ez a kép teljesen nyilvánvalóvá tette a paráznaságot, hogy az ember milyen állapotban van. Tehát ez egy görbe tükör volt, úgymond, nem görbe tükör, ez egy tiszta tükör volt az emberiség számára, hogy milyen állapotban van a lelkünk, ugye abban az eltorzult állapotban, amit láthattunk a saját szemeinkkel azon a képen. És ugye ilyenkor az ember odafordulna az atyához, és megkérdezni, hogy mit tett ő ehhez, és megtörténne a szembesülés, megtörténne a bűnbocsánat, akkor teljesen másképp történne, tehát követni úgymond a Péternek a példáját, akkor más lenne a vége, és más irányba indulna el a világ is. Amit még mutatott nekem atyánk, ugye több bibliai képet is elém vetített, hiszen nem csak ez az egy az utolsó vacsorának a képe volt ezen az eseményen, hanem az apokalipszis utolsó lovasát is elénk vetítette képként, majd nekem pedig mutatott még egyet, ezt nem tudom, hogy nevezik, ehhez nem igazán értek, de láthattam azt, hogy tehát a vörös ruhába öltözött parázna asszony, akit úgy vetítettek elő, hogy a feje, tehát minthogyha le lett volna vágva. Így láthattam, tehát ezt a képet mutatták, és tehát én azt kaptam lélek által, hogy ez mind-mind egyrészt provokáció volt, másrészt pedig Isten engedelmével történt, ahogy elmondhattuk, hogy vegyük már észre, hogy hol tartunk, ugyanis az apokalipszisnek a lovasa is egyértelműen megmutathatta azt, hogy igen, hát itt tartunk. Ugye azt írja, hogy az az utolsó pecsét a negyedik lovas, ja nem, a negyedik pecsétnek a feltörése, és ugye nyomában ugye azt írja, hogy ott van a halál, és hát így kaphattam meg, hogy ez az utolsó beetetése, az utolsó vacsorája az emberiségnek, amit hogyha bevesz, és elfogyaszt, tehát beleesik ebbe a hibába, ebbe a lelkületbe, akkor ott már, hát ahogy mutatja a lovas által, hogy nehéz a szabadulás, sőt ugye a halál van a nyomában, hogyha ezt ennek bedőlünk, és ezt bevesszük, úgymond elfogyasztjuk.
Nekem eszembe jutott az a felvétel, amit készíthettem, vagy készítettünk 2023. novemberében, november 7-én, egy olyan felvétel, hogy beszélő számok 2019-től 2026-ig. És abban a felvételben elég kemény kijelentések voltak. Mint például az, hogy az utolsó esély az embernek, az emberiségnek a megtérésre az 2023 év vége volt. Persze ezt most nem úgy mondom, mint egy ilyen kőbevésett szabályt, viszont azt mondhattam evel a kijelentéssel, hogy 2024-től annyira brutális lesz a betetés, az illúzió, a hamis békesség, hogy az embernek jóformán semmi oka nem lesz arra, hogy Istenhez forduljon. Még hogyha lenne is oka egy betegség által, vagy egy valamilyen megpróbáltatás által, ami az ő családjában történik, vagy bármilyen nyomorúság által, hogyha az embernek lenne is oka arra, hogy Istenhez kiáltson, a világ mára már olyan sok alternatívát kínál, alternatív megoldást, alternatív gyógymódot, hogy picik az esély arra, hogy az ember éppen Istent válassza. Az embernek fáj a feje, akkor van, mit tudom én, több tucat fájdalomcsillapító. Ha az ember nyugtalan, mert az ő lelke nincsen békességben Istennel, akkor van számára több tucat antidepresszáns. Hogyha az embernek nincsen étvágya, mert a lelke érzi, hogy valódi eledelre van a szüksége, mennyei kenyérre, mindennapi kenyérre, akkor van több tucat étvágy gerjesztő, étvágy csináló. Hogyha az embernek nincsen például szexuális vágya, elmegy a szexuális vágya valamiért, rengeteg lehetőség van arra, hogy azt valamiképp visszahozza. Márpedig, hogy a szexuális vágy elmegy, ugye hát nem akar ő már közösülni, ebbe egyértelműen benne van a lélek kiáltása, hogy ő akarna most közösséget vállalni az élő Istennel. Tehát azt akarom ezzel mondani, drága embertársak, hogy egy olyan világot élünk 2024-től, hogy bármilyen problémája, bármilyen nyomorúsága lenne az embernek, jóformán semmi oka nincs arra, hogy Istenhez forduljon, hogy a lelke is meggyógyuljon, a lelke is megmeneküljön. Mert a világ olyan sok mindent kínál. Tehát a Google mindent megmond. A mesterséges intelligencia mindent megmond. Fáj a hasikát, felsorol egy listát hoz elő, hogy mit vegyél be a hasadra. Milyen gyógymód kell. Modern orvostudomány általi gyógymód, vagy pedig valami természetesebb gyógymód. Lehet választani. Rengeteg lehetőség van arra, hogy csillapítsuk a fájdalmunkat, csillapítsuk a békétlenséget, csillapítsunk mindent. És ezért mondhattam azt, hogy 2023, hogyha összeadjuk az évszámokat, ugye az 7. És ugye hát ilyen játékosan mutatta meg nekünk Isten, ez nem egy ilyen misztika, vagy nem numerológia, hanem egyszerűen így játékosan így beszélt hozzánk a mindenható Isten, hogy ugye a 7 az ő száma, a 7. nap a nyugalom napja, jelképesen a mennyország, ugye, a megnyugvás napja, az örök szombat, a mennyek országa. De hogyha ránézünk a 7-esre, akkor azt látjuk, hogy a 7-es így visszafelé mutat. Tehát hogyha leírjuk a számokat 1-től egészen a 7-esig, 1 ugye lévén a mindenható Isten, tehát az ő szám ugye az 1-es, tehát 1 Isten van, 1 szülött fiú, 1 az igazság, 1 minden. És mi az 1-estől eltávolodtunk, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, és a 7-es, a nyugalom napja, Istennek amikor ő megpihent, úgymond, a 7-es jelzi, hogy menjél vissza, tér vissza, ne lépd át a 7-est, a 7-est ne lépjük át, emberek. 2024, 2+2+4 egyenlő 8. Átléptük, emberek, átléptük Istennek az utolsó ajánlatát, átléptük az általa felkínált lehetőséget arra, hogy megbékéljünk vele, megbékéljünk az ő teremtésével, megbékéljünk az ő szavával, megbékéljünk egymással, újjászülessünk, megtérjünk a bűneinkből, a hazugságainkból, az emberi megoldásokból. A 7-es mutatja, hogy térj vissza. 2023. december, talán 31, már fogalmam sincs, mi volt akkor, 31, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy jelképesen, de sajnos valóságosan is 2023 év vége volt az a lehetőség, amíg az ember még úgymond visszamehetett volna Istenhez. Most nem azt mondom, hogy 2024-ben ilyen nem történhet, mert a hugommal nagyon borzalmas dolgok történtek, mint tudjátok. Viszont azt is elmondhattam, hogy félelmetes volt nekem, mert hogyha valaki ezt kívülről hallgatja a kiáltó szón, azt mondja, hogy hát az nem is olyan félelmetes, ezt kellett volna csinálni, azt kellett volna csinálni. Igen ám, de amikor te benne vagy egy ilyen szituációban, és beszélsz egy olyan emberrel, aki azt mondja magáról, hogy már nincsen benne semmi, ami megmenekülhetne. Tehát ő kimondja az ajkaival, hogy ő már annyira el van torzulva, őt már annyira leuralta az, amit ő mostanig bevitt az ő elméjébe, hogy nincs, aki megmeneküljön. Nincs, aki befogadja az igazságot. Nincs, aki megtérjen. Emberek, ez félelmetes volt. Pedig tudjátok rólam, hogy hát lassan 10 éve az Úristen készít engem erre az útra, tanít minket, bennünket, bizonságaink vannak, csodákat tett és tesz folyamatosan. És mondhatnám azt, hogy igen, valamennyire felkészített engemet, van nekem pajzsom, úgymond, van nekem sisakom, ugye, ahogy Pál apostol felsorolja, az üdvösség sisakja, meg a hit pajzsa, meg minden, és megismertem a Krisztus beszédét, és mégis emberek abban a szituációban, amikor egy olyan személlyel találkoztam, akiből kiölte a lelket, kiölte a gyermeket a világ, a sérelmek, a bántalmak, a bűnök, az okkultizmus, a hazugság, a jóga, az, ami leuralt a világot, az már kiölte belőle a gyermeket. Egyszerűen úgy voltam, hogy azt éreztem, meg voltam kísértve a gondolattal, hogy kész, vége, nincs akivel beszélni. Egy olyan embert látok, aki már nem tud megmenekülni. Ha fejemre állok és úgy imádkozok, akkor sem fog megmenekülni. Hogyha az Úristen nem adott volna jeleket, arra vonatkozóan, hogy Júliának ő kegyelmet adott 2024-ben is, akkor én bedőltem volna annak a hangnak, ami szólt belőle, és ami azt mondta, hogy őt nem lehet megmenteni, már nem létezik, már nincsen gyermek, a kis gyermek már ki van ölve belőle, akit meg lehetett volna menteni. Nagyon-nagyon meg voltam kísértve emberek azzal, hogy elhiggyem azt, és tudom, hogy Julián kívül, hogyha az Úristen megmenti, már pedig azt mutatja, hogy megmenti, Juliának most már vannak könnyei, korábban úgy sírt, hogy könnyek nélkül jajgatott, szó szerint, mint egy megszállott, ő meg is vallotta, hogy ő megszállott, hogy leuralta az ő elmét, az ő értelmét teljes mértékben kontrollálja. Tehát akkor ő csak jajgatott, csak nyögött, nem tudott sírni. De emberek, az Úristen abban is megmutatta azt, hogy Juliának megkegyelmezett, hogy miért? Hát nem miattam emberek, hanem az ő fiáért, az ő szent fiáért, az ő véréért megkegyelmezett. És persze, mi is megtettük azt, amit megtehettünk ő általa. De úgy néz ki, hogy Isten neki megkegyelmezett. Vannak neki könnyei, és nem vágyik semmire sem jobban, mint arra, hogy gyermekké váljon, Isten gyermekévé váljon. Viszont az üzenet továbbra is nagyon súlyos, és nagyon kemény figyelmeztetés emberek, hogy nagyon sokan vannak abban az állapotban, 2024-ben beléptek a 8-asba, átlépték Istent, átlépték a mennyek országát, átlépték Isten tervét a 7-esből, beléptek a 8-asba, beléptek a hazug végtelenbe, a sátán végtelenjébe. És ahogy mondhattam abban a videóban is, amit ilyen selfie videóval készítettem az autóban, amikor vezettem és elmondtam azt, hogy azt láthatom, hogy sokan úgy kárhoznak el, hogy nem is tudnak arról, hogy már el vannak kárhozva. A testük még nem halt meg, de már teljesen zombivá váltak. És úgy, ahogy a húgom ajkai által elmondta a lélek, már nincs bennük, amit megmenteni. Emberek, féltőn beszélek. Féltőn kiáltok. Nyomorúságomból, fájdalmamból kiáltok. Én vágyom arra, hogy ez ne így legyen. De az Úristen azt mutatja, hogy sajnos így van. Nagyon sokan vannak, olyanok is, akik keresztények úgymond, azt hiszik, hogy Istenhez tartoznak, de a lelkük teljesen már el van torzulva, már belefolytak az olimpiai játékokba. Nincs örömük, nem kapnak bizonságot Istentől. Nem kapnak álmot Istentől, csak Amerikától, a szórakoztatóipartól és a médiától. És úgy vannak elkárhozva, hogy közben Jézus nevét ismételgetik. Emberek, féltől mondom, Isten félelemben mondom, amit mondok. Az Úr Jézus mondja, hogy sokan jöztök majd, és azt mondjátok, hogy nem a te nevedben profétáltunk, nem a te nevedben tettünk nagy dolgokat, és én azt fogom mondani nektek, hogy távozatok tőlem, ti gonosztevők, sosem ismertelek titeket. Sokan Jézus nevében fognak elkározni. Drága embertársak, az olimpiai játékok megnyitóján történő fertelmesség, a Krisztusnak a kigonyolása, a Krisztus férjének kigonyolása, az nem csak a világról szól, nem csak a buddhistákról, nem csak az ateistákról, hanem a keresztényekről is szól, akiknek nincsen örömük már Istentől, hanem az olimpiától várták az örömöt. A párizsi, szodoma és gomorai olimpiai játékoktól várták az örömöt, és ezért helyezte az Úristen a szemeik elé a szembesítést, a szembesülés lehetőségét, hogy ez az a show, amire ti befizettetek, azáltal, hogy igényt tartotok még mindig arra a szórakoztatásra, amit az olimpiai játékok kínálnak számotokra, azok után, hogy megismerhetetek az igazságot. Azt mondja az Élőisten, hogy a mennyek országa nem evés, nem ivás, nem testi élvezkedés, nem olimpiai játékok, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Ezt mondja az Élőisten. De mi az, hogy Szentlélek általi öröm, emberek? A Szentlélek általi örömöt mikor kapja az ember? Akkor, amikor azt cselekszi ő, amit a Szentlélek mond neki. Hogyha valaki hallgatja ezt a felvételt, és ő úgy érzi, hogy neki a Szentlélek azt mondja, hogy kövesse az olimpiai játékokat, és drukkoljon a kedvenc gladiátorának, attól az embertől én kérek elnézést, hogy bekapcsolt ezt a felvételt. Én kérek elnézést. Véletlenül találkoztunk valószínűleg, véletlenül találkoztál vele a felvétellel, úgyhogy kérlek, bocsáss meg nekem. Ha valaki vádolva érzi magát a Szentlélek által, és hogyha valaki kimeri mondani azt, hogy igen, én is hozzájárultam ahhoz, hogy ez a fertelmesség megtörténjen, az az ember talán esélyt kap a mindenható Istentől, sőt, esélyt kapott a mindenható Istentől arra, hogyha eltévedett azok után, hogy megismerte az igazságot, a Krisztust, tudjon megtérni, tudjon visszafordulni, addig, amíg nem késő. Két típusú, kétféle ember van a lázadók között. Tehát azok között, mert van, akiknek ugye, van, akik már olyan állapotban vannak, hogy számukra ez csupán egy szórakozás volt, csupán egy vicc volt, ez nem fertelmesség volt, ez nem Isten káromlás volt, ami történt Párizsban. Tehát vannak akik számára ez nem volt megbotránkozható, hanem teljesen természetes volt, hogy hát emberi humor, emberi poénból ezt megcsináltuk. Azonban azok között, akik megbotránkoztak abban, ami történt Párizsban, tehát hangsúlyozom, azok között, akik fellázadtak és megbotránkoztak, közöttük is két típusú ember van. Az egyik az, amelyik azt mondja, hogy ezt a sátán csinálta, a büdös sátán, meg az ördögök, meg a nem tudom én kik csinálták, a franciák, az amerikaiak, aki hárít, és a másik pedig az, aki azt mondja, hogy Uram, könyörülj rajtam, belátom, hogy én is hozzájárultam ahhoz, hogy kigúnyolják a te szent fiadnak a vérét, a te szent fiad áldozatát, könyörülj rajtam, bűnös emberen, mert azáltal, hogy én is az olimpiai játékokban lelem az örömömet, mert nincsen örömöm fentről, mindennapi kenyerem fentről, azáltal én is hozzájárultam ehhez a fertelmességhez. És Uram, azáltal, hogy én téged megismerhettelek, a szabadat megismerettem, megkaptam a bűneim bocsánatát, és kaptam tőled örömöt, és vigasztalást, és csodákat. És azok után is hallgattam, és nem tettem bizonságot embertársaimnak rólad, azáltal én is aktívan hozzájárultam ahhoz, hogy ez a fertelmesség megtörténjen Párizsban. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!